Kívánatos és veszedelmesen ártalmas szülői tulajdonságok. Bizonyára nem lehet egyetlen előadás során kimeríteni ezt a témát. Tulajdonképpen véges végig erről beszélünk. Mert akármilyen más témát is érintünk, igazából mindig akkorül forgunk, hogy ebben és ebben a tekintetben melyek a kívánatos és melyek az ártalmas szülői tulajdonságok. Ma mégis szeretném kiemelni a legalapvetőbb, a legfontosabb szülői tulajdonságokat, mind a kívánatosakat, mind pedig a károsakat. Kérdés, hogy honnét induljunk ki, hogyan állapítsuk meg, hogy melyek a kívánatosak és melyek a károsak. Én úgy gondolom, az a hiteles kiinduló pont, hogyha feltesszük a kérdést újra, hogy kicsoda a gyermek, számba vesszük a legfontosabb, legjellegzetesebb gyermeki tulajdonságokat, és akkor ebből következtetjük ki, ehhez viszonyítjuk, hogy melyek a kívánatosak és melyek a káros szülői tulajdonságok. Talán emlékszünk rá, hogy a legelső alkalommal már feltettük ezt a kérdést, hogy kicsoda a gyermek, és egy rövid tömör tételben összegeztük is a Biblia tanítását erre vonatkozóan. Tudnélik abban, hogy a kisgyermekek minden igazra, jóra, szépre igen fogékonyak, igen nyitottak, de ugyanakkor az egyetemes emberi örökség részesei is, mindnyájukban benne van a rosszra, a bűnre, az önzésre való hajlam is. De most egy kicsit közelebbről is mégis nézzük meg, és próbáljuk úgy körvonalazni, hogy melyek a kívánatos gyermeki tulajdonságok, illetve a jellegzetes gyermeki tulajdonságok. Tehát először a pozitívakat említeném, azután pedig a károsakat. Mert ugye azt mondtuk, hogy kettős a gyermeknek a jellemzése. Ugye a realitásokban is látjuk ezt, a Biblia is ezt mondja. Tehát akkor melyek a jellegzetes pozitív gyermeki tulajdonságok? Legelőször is szeretném Jézus szavát idézni, amelyet nagyon sokan ismernek, az evangéliumban az egyik legismertebb íge. Ugye Jézus azt mondta, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Rengeteget hallottam én is emlegetni ezt a mondást keresztény körökben, de meg kell mondanom őszintén, hogy többnyire azt tapasztaltam, hogy ezen túlmenően senki nem igen tudja, hogy mire értette ezt Jézus. Hát mi az, ami a gyermekekben olyan vonzó, vagy olyan értékes, hogy Jézus azt mondta, ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek. Most mi is egy kicsit gondolkozzunk el rajta, hogy biztos hallottuk ezt az ígét, na de mire mondta azt Jézus, hogyha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Nem nekünk saját magunknak kell kitalálni, hanem ha jól odafigyelünk az ígére, akkor találunk még két ígét, amelyekben Jézus tulajdonképpen közelebbről megmondta, hogy mi az a nagy érték a kisgyermekekben, amihez bárcsak a felnőttek is hasonlóak lennének, és csak is ilyen tulajdonságok tesznek alkalmassá minket arra, hogy a Krisztus evangéliuma segíthesse rajtunk, és Isten megválthasson minket. Tehát Máté evangélium a 18. fejezetének a 3. versét idéztem az előbb, ugye, az alapvető kijelentést, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Most pedig hadd olvassam ezután a 4. verset, tehát csak egy mondattal kell tovább olvasni, és már is kiderül, hogy Jézus milyen vonatkozásban állította elénk a gyermekeket. Azért, aki megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. Tehát, hogy a kisgyermek megalázza magát, ez volt a Jézus hasonlításának az egyik szempontja, ami kívánatos lenne, ha felnőtt is képes lenne erre, és ezt tesz alkalmassá az Isten országára. Lukács evangélium a 18. fejezetének a 17. versét is idézem, ahol pedig egy másik dolgot értünk meg ugyanebben a hasonlatban. Így olvasom a 18. fejezetből a 17. verset. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba. Tehát ez volt a másik dolog, amit Jézus hangsúlyozott, ahogyan a gyermek az Isten országát fogadja. És nekünk is úgy kéne fogadni. Na most ez a kifejezés, hogy Isten országa, ugye Jézus szóhasználatába jelenti mindazt, ami Istentől jön. Az igazságot, a tisztaságot, a jóságot, a szépséget. Tehát azt mondta, hogy a gyermekek befogadókészek. Minden igazat, szépet, jót, nyitott szívvel fogadnak be. Nincs még bennük a megkeményedett ellenállás, nincs még náluk az eltorzult ízlés, hogy így mondjam. Mikor Jézus később a felnőttek világáról beszélt, akkor a magvető híres példázatában azt mondta, hogy vannak olyan felnőttek, akiknek a szíve, a lelki világa már a kitaposott útfélhez hasonlít, ami olyan kemény, hogy ahogyan a kitaposott útfélen nem megy bele a maga földbe, az ige magva is bele se tud hatolni valakinek a gondolatvilágába, vagy a lelki világába. Tehát Jézus azt mondta, a gyermekeknél még ilyen nincs. A gyermekek nyitottak és befogadókészek. Még ők úgy fogadják az Isten országát. Ez csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy nyári biblia táboraink tapasztalata, ahol legkülönbözőbb társadalmi rétegekből jönnek gyerekek, és olyanok, akik teljesen vallástalan környezetben is nőttek fel, nem lehet azt tapasztalni, hogy lenne gyerek, aki ezekkel a dolgokhoz eleve ellenszenvel és ellenállással viszonyulna. Ha a tanító megfelelő, és azt ő szívvel, lélekkel adja elő, a gyerekeknél nincs az a megoszlás, mint a felnőtteknél, hogy egyeseket abszolút nem érdekel, másokat kifejezetten irritál, egyenesen visszautasítják, hogy így mondjam, egy pillanat alatt. A gyermekek befogadják az Isten országát, és mindazt, amit az Isten ad, nyíltak, készek erre. Nos, tehát akkor, hogyha ezt megértettük, akkor még azt is nézzük meg, a másik kérdés, hogy mit jelent az, hogy a gyermek megalázza magát. A gyermek nagyon szívesen elismeri azt, hogy ő segítségre és védelemre szorul. A gyerek meg tudja alázni magát, milyen keservesen tud sírni, hogy valaki segítsen neki. A gyerek, hogyha megfelelően viszonyulnak hozzá, a hibáját is készségesen beismeri. Meg tudja alázni magát, el tudja ismerni, hogy hibázott, szívből bocsánatot tud kérni. És a gyerek nagyon szeret támaszkodni. Igazából az a gyerek boldog, aki egy felnőttnek a feltétlen szeretetét érzi maga körül, és aki tudja, hogy van valaki olyan abszolút megbízható és őt szerető felnőtt, akire ő támaszkodhat. Tehát a gyerekekben, hogy így mondjam, még nincs ez a betegség, hogy ő szégyeli azt, hogy nem okos, erős egymagában. Persze a gyerekeknél is bizonyos dolgok olykor kiütköznek, meg vannak gyerekek, akiket nagyon kicsi gyerekkorukban elrontanak e tekintetben, és túl önérzetes és túl öntudatossá alakítanak a körülmények, de általánosságban mégis azt mondhatjuk, hogy a gyermekre még jellemző az, hogy könnyen megalázza magát, könnyen elismeri neki, segítségre van szüksége, támaszra van szüksége, védelemre van szüksége, szívesen tanul, még a hibáját is beismeri. Tehát ne felejtsük el, hogy amikor Jézus azt mondta, ha olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába, két gyermeki tulajdonságot emelt ki, amikor ezt részletezte, ami kívánatos lenne a felnőtteknél is, hogy tudja megalázni magát, elismerni a maga gyengeségét és szükségét, és támaszkodni és segítséget igénybe venni, és hogy befogadja az Isten országa ajándékait nyitott szívvel, ellenállás, ellenkezés nélkül. Na most akkor ebből tulajdonképpen már következik az, ami a gyermeki tulajdonságok között az egyik legjellegzetesebb, tudnélik, hogy a gyermekek roppant érzékenyek. Nagyon könnyen örülnek, éppen azért, mert mindenre nyitott és fogék, hogy nagyon könnyen örülnek, de ne felejtsük el, hogy ugyanilyen könnyen elcsüggednek, és nagyon könnyen megsebezhetőek. Tehát a gyermeki lélek felfokozottan érzékeny. Azután szóljunk arról is, hogy melyek a negatív öröklött hajlamuk, ugye, az egyetemes örökségként a gyermekeknél. Ezekről már ugye szó esett a múlt alkalommal, de most ugye ismét fel kell ezt idéznünk. A kisebb gyerekeknél így jelentkezik a dolog, hogy egy ilyen szeszélyes akarat. Nagyon találóan mondja Példabeszédek könyve 22. fejezetének a 11. verse, ezt is idéztük már, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság. Szóval ez még a kisebb gyermekeknél nem egy szándékos rosszaság, még csak nem is egy céltudatos önző akarat, hanem egy ilyen bolondos, szeszélyes akarat, mert még nem tud bánni az akaratával, még nincs érett gondolkodása, és az önző, ahogy én akarom, ez még a legszeszélyesebb és a legváltozatosabb módon nyilatkozik meg nála. A nagyobb gyerekeknél ez már megnyilatkozik úgy, mint egy céltudatos önző akarat, egy kívánság, amit érvényesíteni akar, egy cél, amit el akar érni. Itt ez már keményebben jelentkezik. És még egy van, ami a gyermekekben megvan, és erről nagyon hajlamosak vagyunk elfeledkezni, ami szintén az egyetemes örökség következménye, a hiúságra való hajlam és a becsvágy. Az, hogy a kisgyermekek is nagyon szeretnek a középpontba lenni, nem tudom, észrevettük-e, ugye? Ez a szereplési vágy már a kisgyermekben benne van. És az, hogy nagyon szeret dicsekedni, és nagyon szereti, ha őt dicsérik. Ez tagadhatatlanul benne van már a gyermekben is, mint az egoizmusnak, ugye, ami a Biblia szerint azonos az eredendő bűnnel. Ez az a bizonyos öröklött rossz hajlam, az egoizmusuk a kisgyermekeknek is nem sötét, nem gonosz, ösztönös, egyszerűen csak ösztönös dologként, őnáluk ez nem megfontolt dolog, de jelentkezik, mint az én középpontuságnak a vágya, mint egy szereplés vágy, dicsekedni vágyás és dicsértetni vágyás. Most akkor ehhez képest nézzük meg, hogy melyek a kívánatos szülői tulajdonságok. Hát ha a gyermek lélek ennyire nyitott, befogadja a szépet, jót, az igazat, és ahogy mondtam, annyira könnyen tud örülni, és tulajdonképpen szomjazik a boldogságra és az örömre, akkor ebből következik az, hogy a fogékony és érzékeny gyermek léleknek nem szabad borút, sötétséget, aggodalmat, keserűséget, ridegséget éreznie. Figyeljük meg ezeket, amelyeket mondtam, tehát nem azt mondtam, hogy durva bánásmód, még itt nincs szó durva bánásmódról, nincs szó visszaélésről, de még az sem megengedhető, hogy ez az érzékeny, örömre szomjazó, szépre, jóra, fogékony gyermekrélekre rátelepedjen idejekorán a ború, a sötétség, az aggodalom, a keserűség, a ridegség. Egy egyszerű hasonlatot szeretnék mondani, minden kertész tudja, hogy a zsenge növényt nem szabad a fagynak kitenni, ugye? Tehát ugyanez érvényes arra az érzékeny gyermek lélekre, annak nem szabad fagyra kitenni. Nem szabad, hogy a felnőttek világának közelebbről a szülőknek a gondjai, a lelki leterheltsége a gyereket beárnyékolja. Szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni ebből a bizonyos Ellen Gould gyermek nevelés című könyvből, ugye már előzőleg is mondtam, hogy nagy részt ez a könyv lelkesített föl ennek a sorozatnak a megtartására, mert annyi értéket találtam benne. Én sok mindent szó szerint idézek, mert ennél jobban megfogalmazni nem lehet. Így olvasom a 181. oldalról a könyvből. Aki fiatalokkal foglalkozik, még nem is csak az egészen kisgyermekekkel, nem lehet vasszívű és rideg. Még ha tudják is, hogy a vadhajtás lemetszéséhez szükség van megrovásra és dorgáló szavakra, mégis legyenek mindig gyengédek, együttérzők, előzékenyek, megnyerőek és barátságosak. Hadd olvassam a kulcsmondatot még egyszer. Aki fiatalokkal foglalkozik, nem lehet vasszívű és rideg. Olvasom a következőt, a 99. oldalról. Ezt írja. Vannak szülők, akik méltóságteljesek, hidegek és közömbösek. Arcukon szokásszerűen komoly dorgáló kifejezést hordoznak. Vannak ilyen szülők? Arcukon szokásszerűen komoly dorgáló kifejezést hordoznak. A gyermeki vidámság és a fiatal élet nyugtalan serénykedése nem talál megértésre náluk. A jelentéktelen vétségeket is súlyos bűnökként kezelik. Az ilyen fegyelmezés nem Krisztusé. Azok a gyermekek, akiket így nevelnek, félnek a szüleiktől, de nem szeretik őket. Gyermeki tapasztalataikat nem fogják bizalmasan megosztani velük. Így az értelem és a szív sok értékes tulajdonsága meghidegül és elhal, mint a gyenge növény a zord téli szélviharban. És most jön egy nagyon szép felszólítás. Mosolyogjatok, szülők! Mosolyogjatok, ha szívetek szomorú is, arckifejezésetek ne nyilvánítsa ki ezt. Szerető szívetekből fakadó napsugár áradjon tekintetetekből. Engedjetek fel acélos méltóságotokból. Alkalmazkodjatok a gyermekekhez, és szeretessétek meg magatokat velük. Meg kell nyernetek az érzelmeiket, ha a szívükben lelkieket szeretnétek vésni. Megkérdezem, csodálatos mondatok ezek? Azt mondja, meg kell nyernetek az érzelmeiket, ha a szívükbe lelkieket szeretnétek vetni. Nagyon sok elgondolkodni valónk van erről. Nekem eszembe jut az édesanyám, akinek igazán volt elég családi és anyagi gondja, de valami csodálatos volt, hogy azt ő annyira érezte, hogy a gyerekek ezt nem érezhetik meg. Képes volt nagyon fáradtan, rengeteg munka után menetrendszerűen minden héten elvitt minket kirándulni. És mindig a derű és a vidámság. Szóval én a mai napig se tudom, hogy ő a sok gondja miatt belül mit élhetett át, mert mi ezt egyszerűen nem éreztük. ösztönösen érezte, hogy a gyerek léleknek mosolygásra, örömre, derűre van szüksége. Nem szabad, hogy a felnőtt ember megterhelt életének, vagy lelki szenvedésének, vagy gondjainak az árnyéka, mint egy súlyos teher nehezedjen rá a gyerekre. Szeretnék még egy nagyon érdekes idézetet olvasni, hogy sok szülő miért nem tudja ezt az eszményt megvalósítani. Mi az ok, hogy sok szülő tényleg ilyen, ahogy az előbb olvastuk, hogy acélos hidegség és megrovó keménység van a tekintetükön, és nem tudják a gyerekeiknek azt a bizonyos fénylő napsugarat közvetíteni. Ezt írja a 145. oldalon. Sajnos, csak kevesen tartják fontosnak, hogy az ifjúi érzéseiket amennyire csak lehetséges megőrizzék, és természetüket ne engedjék szigorúvá és közönyössé válni. Nagy kísértés. Akik agyon dolgozzuk magunkat, agyon vagyunk terhelve. Észrevétlenül az ember szigorúvá tud válni. Nem az a lelkében, de a külső modorában azzá tud válni, és hiányzik az a melegség, az a kedvesség, amire szükség van. Azután azt mondja, Isten azt szeretné, ha a szülőkben vegyülne a gyermek ki derűs kedvesség a felnőttkor erejével, bölcsességével és érettségével. És most figyeljünk, egyeseknek soha sem volt igazi gyermekkoruk. Soha nem érezték a rügyező élet szabadságát, egyszerűségét és frissességét. Olyan szép ez a mondat, hadd olvassam még egyszer. Soha sem érezték a rügyező élet szabadságát, egyszerűségét és frissességét. Ehelyett szidva, letorkolva, megverve és megrovások között éltek. Míg a gyermeki ártatlanság és bizalmas őszinteség irisséggé, félelemmé, féltékenységgé és álnokságá változott bennük. Sajnos az ilyen felnőttek csak nagyon ritkán rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amelyekkel saját kicsinyei gyermekkorát boldoggá tudnák tenni. Ugye milyen elgondolkoztató, hogy mennyire igaz egy bűn, egy hiba, hogy milyen messze hat ki. Valakit a szülei kegyetlenül és rosszul neveltek, nem kapta meg azt a szeretetet, azt a bizalmat, amire szüksége volt. És ő bár szeretne lelkiismeretes szülő lenni, de olyan sérüléseket kapott saját maga, hogy nem tudja a gyermekeinek azt közvetíteni, amit neki kellene. Tehát gondoljunk arra, hogy a gyermekeinket mi milyenné neveljük, és mit kapnak gyerekkorukban, az nem csak az ő életüket határozza meg, de nagyrészt azt is, hogy mit tudnak továbbadni az ő gyermekeiknek. Tehát ezek igen-igen lényeges kérdések. Egy másik fontos dolog, ami következik ugye a gyermeki lélek tulajdonságaiból és érzékenységéből, hogy szülőknek soha, de soha nem volna szabad, mikor elfoglaltak a fáradtak, és a gyerekek apróságokkal hozzájuk futnak, még ha a legalkalmatlanabb időben is, nyers szóval elutasítani. Nem azt jelenti, hogy akkor mindent abba kell hagyni és a gyerek rendelkezésére állni, de nyers elutasítás nem. Ami pedig milyen tipikus. Oda mennek a anyjukhoz, oda mennek apjukhoz. Hagyj békén! Nem látod, hogy el vagyok foglalva? Menj a másik szobába! Ne zavarj most engem! Ismerős dolgok? Óriási hiba. Nem tudjuk megérteni, hogy egy érzékeny gyermek léleknek ez mekkora kártétel. Világos, hogy most nem hagyhat mindent ebbe, de egy résztvevő pillantást vethet arra a gyereke, egy kedves mosolyt küldhet, és kedvesen azt mondja, hogy várj egy kicsit, majd mindjárt igyekszem, vagy látod, most anyu vagy apu el van foglalva. De azt érezze a gyerek, hogy most is együtt érez vele, ha tudna, most ebben a pillanatban is segítene. Szóval, hogy ő a szülőt nem érdekli, és hogy a szülőt most bosszantja, és ez olyan, mintha azokat a bizalommal hozzáforduló kezeket leverni. Azt a lelki, finom lelki mozdulatot úgy letörni a gyerekben. Egy nagyon szép mondatot ír ugyancsak Ellen White, azt mondja, hogy ha a szülőknek az a kiváltság, hogy kicsin gyermekkoruktól vele együtt nők föl a gyerek, és soha nem nyers elutasítás, soha nem érvényesítenek, és a gyerekek kis gondjai, problémái, bármivel hozzájuk jönnek, mindig együttérzésre találnak, akkor azt mondja, valósággal a szívükre köthetik a gyermekeiket. És ha ilyen kapcsolat alakul ki kicsin gyermekkorban, a kamaszkor nem lesz olyan borzalmas. Akkor is megmarad ez az erős bizalmi kötelék. Tehát milyen nagy dolog ez? Vagy a szívükre köthetik a gyermekeiket, vagy saját maguk vagdalják el azokat a láthatatlan lelki indákat, amelyekkel a gyerek most a szülőhöz kapcsolódnék, és amely megmaradna a továbbiakban is. Tehát ezt nagyon-nagyon meg kell szívlelni, hogy az érzékeny gyermeklélek soha ne ütközön ilyesmibe, hogy a szülőt nyersen utasítja, nyersen küldi el magától. A következő dolog, amire szeretnék utalni, hogy például nagyon jó dolog az is, hogyha szülők olykor a gyermekekkel részt vesznek játékaikban. Hogyha utáig mennek, hogy játszanak velük együtt, csak hadd mondjam, nem mindegy, hogy mit. Tehát nagyon-nagyon meg kell fontolni minden dolgot a gyermeknevelésben. Nem lehet egyszerűen csak ösztönösen nevelni, és csak követni a mintákat. Jól nevelni csak azt tud, aki gondolkozik. Aki gondolkozik, aki roppant lelkismertéssel keresi minden dologban, hogy mi a helyes és mi az igazán jó. Azután ugyancsak ide tartozik az is, ha az érzékeny és örömre, szeretetre szomjazó gyermeklélek kívánja meg ezt, hogy legyenek családi esték, és legyen örömszerzés az otthonban, és legyenek családi kirándulások. Szóval, ha egy gyerek nem fűződnek örömteljes élményei az otthonához és a szüleihez, az tragédia. Szóval nincs az a szülői elfoglaltság, amely mentség lehet arra, hogy erre nincsen idő. Akkor tulajdonképpen nem helyes így gyermeket nevelni, mert a gyermek úgy gondolkozik, hogy örömforrás csak az otthonon, a családon kívül. De nincsenek olyan, hogy otthon milyen jó kis családi esténk volt. Nem egy felesleges dolog szépen megteríteni egy asztalt, nem egy átlagnál jobb vacsorát készíteni, mert lelkesen segítenek a gyerekek, és az valami kedves családi ünnepség. Nem így van az, minek azzal dolgozni, hát jó az a viaszos vászon, abrosz, aztán rátesszük az ételt, megesszük gyorsan az asztal sarkán. Ez nem így működik. És hát most mennyi dolgunk van, hát mi ezt nem engedhetjük meg magunknak, hogy most elmenjünk kirándulni. Nem szabad így gyermeket nevelni. A gyermekek, érzékeny gyermekléleknek nagy szüksége van szeretetre, bizalomra, örömre. De azután szeretnék arról is szólni, hogy durvább hibákat is el lehet követni az előbbieknél. Tehát olyan hibákat, amelyek nem csak, hogy nem adják meg azt az örömet, derűt, amit a fogékony és érzékeny gyermek lélek kíván, hanem olyat is, amikor nem csak megoltják a gyerekekben ezt a vágyat, szomjúságot, hanem egyenesen meg is ölik. És hihetetlen kárt tesznek, életre szóló kárt tesznek. Melyek ezek a szülői tulajdonságok? Hát legelőször is az igazságtalan bánásmód, az igazságtalanság, amit a gyerek tökéletesen meg tud állapítani. Szeretnék ismét olvasni ebből a könyvből, a 194. oldalról, a következőket mondja. A gyermekek észreveszik és megérzik a legkisebb igazságtalanságot is. Némelyik úgy elcsügged, ha ilyesmit tapasztal, hogy később sem a hangos parancsnak nem engedelmeskedik, sem a büntetés fenyegetésével nem törődik. Tehát a gyerek kívülről konoknak látszik. Konoknak és keménynek. Mert így olvastuk, hogy sem a hangos parancsnak nem engedelmeskedik, sem a büntetés fenyegetésével nem törődik. És balga szülő azt hiszi, hogy a gyerek kőkemény, makacs, gonosz, és nem jön rá, hogy egy lelki görcs van a gyerekben, és azért ilyen. Nem jön rá arra, hogy a gyereket valahol valami megsebezte belül, és most ő begubódzott és bekeményített. Megkérdezem, jó dolog, ha ez egy gyerek már ilyen pszichikai traumákat él át gyerekkorban? Csak úgy teljesen tárgyilagos ésszel gondoljuk végig. Tehát ilyet nem szabad a gyereknek okozni. Azt mondja, a gyermekek észreveszik és megérzik a legkisebb igazságtalanságot is, ha már elkövette a szülő, tegye jóvá. Nyugodtan ismerje, hogy hibáztam, vagy ne arra, úgy ingerült voltam, vagy bocsáss meg a gyereknek is, vagy hallgassa meg a gyereket, mikor ő elmondja az ő ellenkező észrevételét, és ha igaz van, a gyereknek ismerje el. De ne hagyjon ott egy ilyen sebet. Azt mondja, némelyik egyesek úgy elcsüggednek, hogy később sem hangos parancsnak nem engedelmeskedik, sem a büntetés fenyegetésével nem törődik. Aztán ugyanilyen óriási hiba a szüntelen szidás. A szóval állandóan csépelni azt a gyereket, örökké mondani, hogy ő milyen, és örökké korholni. Ezzel kapcsolatban is olvasnék 170. oldalról, ezt írja. Amikor a gyermekek rosszat tesznek, bűntudatuk van. Megalázottnak és lehangoltnak érzik magukat. Ugye, hogy erre nem is gondolunk? Azt hiszük, hogy ez a komisz kölyök elkövette a rosszat és örül neki. Pedig hányszor úgy van, hogy a gyerekben is bűntudat van, megalázott, lehangolt. Ha durván leszidják őket hibájukért, ez gyakran azt eredményezi, hogy titkolódzóvá és konukká válnak. Olyanok lesznek, mint a rakoncátlan és fékezhetetlen kis csikók, mintha csak eltökélték volna, hogy rosszak lesznek és nem törődnek a szidással. Tehát így tűnik a gyerek kívülről, de belül tulajdonképpen mi van, hogy ő maga is lehangult, és kétségbe esett, és nem bír maga kimászni. De ezt nincs lelki ereje megmondani, vagy bevallani, vagy beismerni. Na most, ha erre jön rá egy durva szidás, tehát nem megfelelően kezelik, akkor a gyerek teljesen bekvózik, és olyan lesz, mint egy rakoncátlan, fékezhetetlen kis csikó, és akkor ugye jön az a kedves szülői mondat, hogy én nem tudok, mit kezdtek veled, rettenetes ez a gyűlök, ez borzasztó. Ugye intézette adlak meg, menj világán, meg tudom is, hogy mit következnek. Pedig a lelki görcsöt ki kellene szépen hozni, és szépen rávezetni, hogy fel tudja dolgozni a hibát, ami elkövetett, meg tudja bánni, reménységet kapjon, hogy ő tud más lenni, és érezze a szeretetteljes szülői megbocsátást, és akkor ezek a borzasztó következmények nem állnak be. Tehát azt hiszem, ugye belátjuk azt, hogy sokszor mi felnőttek barbárok vagyunk, a gyerekek ez barbárul tudatlanok, és avatatlan kézzel nyúlunk hozzá, mert a legelemibb érzék és felkészültség hiányzik sokszor a gyerekekkel való bánásmódhoz. Sokszor egy gyerek, akit folyvást megszítnek a hibájáért, az végül egy kétségbe esik belülről, és ő maga is úgy érzi, hogy nem tud más lenni, és ezt egy látszólagos makacság mögé rejti. Van egy nagyon szép mondat még ebben a könyvben, egy másik helyen, azt mondja, hogy az állandó feddés megzavar, de semmit nem jobbít. Az állandó feddés megzavar, de semmit sem jobbít. És utána mond még egy gyönyörű mondatot, azt mondja, a virágok sem fejlődhetnek zord viharos szélben. A gyermek lélek legaljább olyan érzékeny, mint egy nyíladozó virág. Az ilyen légkörben nem tud fölnőni. Akkor nézzük tovább, kérdezzük meg most azt, hogy a hibák kezelésénél mi történik, ugye, mert eddig a pozitív gyermeki tulajdonságokról volt nagy rész szó, hogy ezeket meg ne oltsuk, sőt, meg ne öljük, és meg ne sebezzük a gyereket már kicsin gyerekkorában. Most pedig szóljunk arról, hogy a hibákat hogy kezeljük, és hogy melyek azok a szülői tulajdonságok, vagy hozzáállás, amivel a hibák kezelésénél lehet nagy kárt okozni. Ugye mondtuk, hogy például a kisebbeknél ez ilyen bolondos szeszély. Például nagyon sokszor úgy jelentkezik, ugye tehát az a bizonyos megszelidítetlen akarat úgy jelentkezik, mint egy bolondos szeszély. Sokszor ennek a megnyilatkozási formája az, hogy eszméletlenül lármáznak, és nem bírják abba hagyni. Máskor mindent szétrakodnak és szétszórnak, és az egész házat beterítik. Nyilvánvaló, hogy ezt így nem szabad hagyni. De hogyan kezeljük? Ez a kérdés. A másik, amit mondtam, hogy a nagyobb gyerekeknél már céltudatos törekvésről, az önző kívánságnak a mindenáron való érvényesítésről van szó, el akarja érni a célját, ami viszont káros, helytelen, maga számára elkölcsileg helytelen. És ezeket hogyan kezeljük? És most szeretnék egy szomorú és megdöbbentő mondatot mondani, hogy nagyon sok szülő egyszerűen nem hajlandó ezekkel foglalkozni és ezeket kezelni, mert kényelem szerető, vagy gyáva. A másik ok pedig a szülői elfogultság és az oktalan szeretet. Tehát a szülők óriási része fel se veszi a küzdelmet ezekkel, egyáltalán nem foglalkozik velük, hagyja szabadon, mert vagy az egyik ok az, hogy kényelem szerető, és ő egyszerűen ezzel visszariad ettől a feladattól, hogy ő ezzel bajlódjon, a másik ok pedig az elfogult, oktalan szülői szeretet. Az egyik érzelmi megalapozottság, a másik meg a kényeletből szállhat, és mind a kettő ugyanahhoz vezet, és óriási kár. Most szeretnék bibliai példát mondani arra, amikor valaki kényelem szeretetből egyszerűen nem foglalkozik a gyermekei fegyelmezésével és helyesbítésével, hanem hagyja őket, ahogy menjenek. Mondom, sokan kitalálják, hogy kiről van szó, Éliről. Éli főpapról a bírák korában. Nos, ez az Éli főpap a Biblia egyik legszimpatikusabb alakja egyébként, nem? Szóval valahogy úgy érzi az ember, hogy egy ilyen nagyon szelíd öreg ember volt. Ahogy olvassuk a róla szóló leírás bírák könyvében, és például a gyermek Sámuelt milyen szépen nevelte, milyen szeretett kapcsolat volt, ugye Izrael későbbi legnagyobb prófétája és Éli között. És mégis, én nekem mindig ez az egyik legmegrázóbb dolog, hogy ez az Éli a legszigorúbb isteni büntetés alá esett, és ez az Éli iszonyú kárt okozott a népének, és mivel? Egyetlen egy dologgal, a kényelem szeretetével, az önző kényelem szeretetével. Nagyon tudta, mi az igazság, nagyon tudta, mi az igazság. Szóban el is mondta egyszer, de semmiféle erejét és szülői és főpapi és a nép vezetői tekintélyét nem érvényesítette a gonoszsággal szemben, hogy azt megfékezze. Szeretném olvasni szó szerint a Bibliából. Sámuel első könyve, második fejezetéből szeretném olvasni, hogy az Istentől hozzáérkező megrovásnak a szavai pontosan hogyan hangzottak, mert ez roppant tanulságos. Tehát Sámuel első könyve második fejezetéből, a 23. verstől a 25-ig. A fiai már felnőttek. El tudja képzelni az emberek, hogy milyenek lehettek gyerek is fiatalkorukba. Ugye beállították őket a papságba, és hadd olvassam ezt szó szerint, hogy milyen dolgokat műveltek. Ugye először is azt mondja, hogy erőszakkal vették el az áldozati hús legjavát, szóval nem a törvény szerint, durva erőszakkal. Aztán a következő versben pedig azt mondja, a 22. versben, Éli pedig igen vén volt, és meghallotta mindazt, amit fiai cselekszenek az egész Izraellel, hogy az asszonyokkal hálnak, akik a gyülekezet sátorának nyílás előtt szolgálnak. Előzőleg azt mondja a Biblia, hogy mindezekkel a cselekedeteikkel megutáltatták az Istennek áldozatát a néppel, megutáltatták a templomhoz járást, és erre Éli hogyan reagált. Figyeljük meg ezt a reagálást, tudta-e, hogy mi az igazság, tudta-e, hogy mi a súlya annak, amit a fiai tesznek, és nézzük meg, hogy mit tett. Mondta azért nékik, miért cselekszetek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket mind az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert nem jó hír az, amelyet hallok. Vétkessé teszitek az Úrnak népét. Ha ember embertársa ellen vétkezik, megítéli az Isten. De ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne élete közben járó? Megkérdezem, intelligens ember volt ez az Éli? Pontosan tudta, hogy miről lesz az, hogy gonosz cselekedetek, és mind az egész néptől hallom. És azt mondta, hogy vétkessé teszitek az Úrnak népét, ezt is tökéletesen fölfogta. És azt mondta, az ember ellen vétkezik. Megítéli az Isten, de ha az Úr ellen vétkezik, ki lehetne közben jársz. Szóval teljesen tisztában volt a dolgok súlyával, és mivel intézte el? Ennye-bennye. Hát ne tegyétek, fiam, nem jó az a hír, amit hallok. Mit kellett volna tennie? Azonnyomban leváltani a papságból. Ez a minimum. Azonnal eltávolítani onnét egy pillanat alatt. És a legszigorúbb atyai tekintélyel fellépni, és az Isten törvényében megszabott módon eljárni velük szemben. De Éli, nyilván korábban is ugyanezt tette. Ennye-bennye, ne tegyétek, fiaim. De semmilyen módon ténylegesen az ő atyai felelősségét nem gyakorolta, és hadd olvassam, hogy ezután az Isten még mit mondott neki. Olvassam a második fejezet 29. versét. Ezt mondta az Isten, még ezt üzente Élinek, miért tapossátok meg az én áldozatomat, amelyre rendeltem-e hajlékban, és te többre becsülöd a fiaidat, mint engem? Azt mondta, a fiaid iránti engedelékenységből áthágott az Isten törvényét. És erre vezeted az egész népet. Aztán még később, hadd olvassam a 3. fejezet 13. verséből, Sámuel által ezt üzente, mert megjelentettem néki tudnilik Élinek, hogy elítélem az ő házát mindörökre az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként teszik utálatosokká magukat az ő fiai, és ő nem akadályozta meg őket. Ez volt az a bűn, amit az Isten Élinek felrót, és ami az Éli vesztét okozta. Azt hiszem, hogy van min elgondolkoznunk, hogy itt a kényelem szeretetnek mennyire nincsen helye, és hogy egy szülő mennyire nem teheti meg, hogy azt mondja, hogy én nem fegyelmezkedem őket, ez nekem túl terhes, túl nehéz feladat, majd lesz valahogy. Szeretnék ismét néhány sort olvasni a 159. oldalról. Azt írja, sok szülő határozott ellenszenvvel viseltetik Isten szent szavának elvei iránt, mert ezek az elvek túl sok felelősséget helyeznek rájuk. Jó kemény mondat. Hogy van, kifejezetten ellenszenve, csak hát nem azt kívánja jó Isten, hogy én ilyen komolyan vegyem meg, én ekkora felelősséget hordozzak meg. De most én mindenkinek az intelligenciás józan értelmére appellálok. Ha van valahol, ahol minden magvetés meghozza a gyümölcsét, nem a gyermeknevelés az? A gyermekére visszahat ő rá, kihat a környezetre, a társadalomra, a leendő családra. Hát akkor vitatkozzunk a Jóistennel, hogy ilyen komolyan veszi a gyermeknevelés feladatát, és ilyen felelősséget ró ránk. Tehát ne tartozzunk ezek közé, akikről ezt írja. Sok szülő határozott ellenszenvvel viseltetik Isten szavának elvei iránt, lázunknak ellenük, mert ezek túl sok felelősséget helyeznek rájuk. Aztán olvasom a 61. oldalról, a következőket írja. Sokan belefáradnak a jó végzésébe. Amikor rádöbbennek, hogy ez erőfeszítést, állandó önfegyelmet, kegyelemben és ismeretekben való növekedést igényel, és minduntalan váratlan veszélyekkel kell szembenézniük, tudnélik a gyermeknevelésben, akkor elcsüggednek, feladják a harcot, engedve a lelkek ellenségének. A munkának pedig állandóan haladnia kell napról napra, hónapról hónapra, évről évre, míg gyermekeitek jelleme kialakul, és helyes szokásaik megalapozódnak. Azután a következőt olvasom, 165-166. Oldalról. Rendkívül érdekes vagy, figyelj meg, amit itt is ír. A szülők munkája véget nem érő folyamat. Nem lehet az egyik napon lelkesen végezni, a másik napon pedig elhanyagolni. Sokan készek elkezdeni, de nem hajlandóak kitartani benne. Égnek a vágytól, hogy valami nagy dolgot tehessenek, valami nagy áldozatot hozzanak, de visszariadnak a mindennapi élet apró dolgaiban tapasztalható szakadatlan gondoktól és az erőfeszítésektől, hogy a csökönyös rossz természetet állandóan javítgassák, a jóra minduntalan ösztönözzenek, és hogy alkalmazzák a feddést és a bíztatást, ami a nevelésben nélkülözhetetlen. Azt szeretnék, ha a gyerekek egyszerre javulnának meg, és egyetlen ugrással elérve a csúcsot tökéletes jelleművé formálódnának. Nincs türelmük a lassú, egymást követő lépésekkel való bajlódásra, és mivel reményeik nem válnak valóra azonnal, csalódottak lesznek. Minden ilyen szülő merítsen bátorságot az apostol szavaiból. Ne fáradjatok meg a jó cselekedetekre. Emlékszem, csak hogy megjegyzem egy pillanatra, hogy egyik unokatestvéremnek volt egy kisfia. Egy nagyon jó, határozott nevelő volt az édesanyja és az apa is. De hogy se kifogtak egy olyan gyereket, körül emlékszem, az édesanyja azt mondta nekem, hogy más szülő azt mondja, néha egy kicsit felszabadul, de én nekem olyan fiam van, akit még soha senki egy órára el nem vállalt. Nem lehet senkire, nem lehet bízni, mert olyan fékezhetetlen és veszedelmes és kiszámíthatatlan gyerek, hogy mindenki fél és senki nem vállalja el. X-szer hívták be az iskolába, mert bokárukta a gyereket és a mentők vitték el, és ehhez hasonló történetek vége láthatatlan sora. Még egész pici gyerek volt, emlékszem, ült az édesanyja karján, valamilyen családi összejövetel volt, rokonok mentek oda sorba elbúcsúzni, bocsánat, de ő mindenkit leköpött egy biztos mozdulattal, szóval egy fantasztikus kis kölyök volt. És a szegény édesanyja az azt mondta, ezt a gyereket senki más nem szereti, csak én, mert ez egy olyan nehéz gyerek. De fáradhatatlanul ment a nevelés. Apa anya részéről kiváló ember lett belőle. Kiváló ember lett belőle. Egy olyan, hogy minden káros szenvedélytől mentes, kötelességtudó, életben helyét megálló ember. Jó kemény akaratereje van. Lett belőle egy kiváló építésvezető, aki hatalmas nagy épületeket épít külföldön, és kézbe és marokba tudja fogni az egész vállalkozást. Ide terelődtek az energiái, de a szülők mindent kineveltek belőle, amit ki kellett nevelni. A fáradhatatlan napról napra, hónapról hónapra, évről évre előre haradó erőfeszítéssel. De ez az, amitől nagyon sokan visszariadnak. Azután szóljunk a másik végletről is. A másik pedig ez, amikor az elfogultság, a szülői elfogultság, tehát egy érzelmi ok, ez az, amiért a gyermeket nem neveli napról napra, évről évre, mert hát az elfogult szeretet nem engedi meg, hogy ő fegyelmezze az ő kis gyermekét. Megint csak egy bibliai példát szeretnék idézni, és ez nagyon nagy intelem, hogyha olyan valaki is elkövette, mint ez a nagyon intelligens, tiszteletre méltó főpap éli ezt a hibát, akkor gondolom, minket is fenyeget az a veszély, és mi is elkövethetjük. És ha egy olyan kiváló valaki is elkövette a másik hibát, amiről most szólok, mint Dávid, az Izrael király, az ihletek, zsoltárok szerzője, akkor van mit elgondolkoznunk, hogy itt ne kövessünk el hibát. Szeretném idézni Királyok első könyve első fejezetéből a 6. verset. Dávid egyik fia volt Adónia, aki szerencsétlen apja már, hála Istennek, ezt nem érte meg, csak azt, hogy föllázott ő is ellene, de a halálát már nem, de ez az ember is így fejezte be az életét, és hogy az Adónia, aki aztán nagyon csúnyán viselkedett az apjával, Mi volt a háttere mindennek az egésznek? Ugye az Absalom az másik eset, az Adónia, ez egy másik fia. A következőt szeretném olvasni, hogy egész röviden a Szentírás sokszor ilyen apró megjegyzésekben nagyon sokat mond. Királyok első könyve, első fejezetéből szeretném olvasni a 6. verset, ezt mondja Adóniáról. Akit az ő atya soha meg nem szomorított, ezt mondván, miért cselekszed így? Elég nagy baj volt. Azt mondja, az ő atya soha meg nem szomorította, mondván, miért cselekszel így? Nyilván lett volna miért kérdezni gyerekkorába, ifjúkorába. Mi lett az eredmény? Aztán ő jól megszomorította az apját. Tehát ez egy óriási hiba, hogy meg nem szomorítani soha, és meg nem kérdezni, hogy mit cselekszel így, érzelmi elfogultságból. Szeretném olvasni a 160-161. Oldalról a könyvből. Azért mondom a lapszámokat, mert látom, hogy vannak, akik följegyzik, és szeretnének utána olvasni. Ezt írja. A szülői hanyagság bűne majdnem egyetemes. Az elvakult szülői szeretet a helyes gyermeknevelés legnagyobb akadálya, mert meghiúsítja az Isten által kívánt fegyelmezést és nevelést. Időnként úgy tűnik, hogy a szülők teljesen elveszítik józan gondolkodásukat a kötődés miatt. Pedig nem más ez, mint a gonosz kénye kedvének kiszolgáltatni a gyermekeket, az úgynevezett szeretet álruhájába bújtatva. A szülők állandóan abban a veszélyben vannak, hogy ösztönös érzelmeiknek adják át magukat, még ha az az Isten törvényébe ütközik is. És most jön egy megrázó mondat, sok szülő engedi meg a gyermekének azt, amit Isten tilt. Tehát azt mondja, olyan nagy az elfogultság, hogy még ha Isten törvényébe ütközik, akkor sem mondja, hogy stopp. És akkor sem kérdezi meg, hogy mit cselekedtél. Sok szülő engedi meg gyermekének azt, amit Isten tilt. Nyilván ilyenekkor megint érvényes, amit Isten élének mondott, te többre becsülöd a fiaidat, mint engem. És azután még egy nagyon érdekes, érzékeny megfigyelést hallgassunk meg. Sok szülő részéről egészen természetes, hogy a saját gyermekeivel kivételezzen. Egészen természetes. És kik vannak a legnagyobb veszélyben? Különösen azok tekintik gyermekeiket a többi gyermek felett állónak, akik magukat is kiemelkedő képességek birtokosainak tartják. Tehetséges emberek, okos emberek. Ennél fogva sok mindent, amit másoknál szigorúan megrónának, saját gyermekeiknek elnézik, sőt eredetiségnek és szellemességnek tekintik. Míg számukra ez a részrehajlás természetes, a valóságban igazságtalan és keresztényetlen. Csak megemlítem, egyszer egy szülőtől hallottam, ismétlem, egy általam nagyon becsült, nagyon értékes szülőtől, mégis beleesett ebbe a hibába. Azt mondta egy kis nem titkolt büszkeséggel, hát a mi gyerekeink nem tucat gyerekek. Nagyon vigyázzunk ezzel. Nagyon vigyázzunk ezzel, mert a szülői elfogultság itt pillanatok alatt bejön, és hihetetlen károkat lehet okozni. Akkor talán azonnal lépjünk is tovább, és most szóljunk arról, hogy akik vállalják, hogy végzik a szüntelen nevelgetés, helyesbítés, korrigálás fáradtságos feladatát, ők hol követnek el hibát? Hát az egyik nagy hiba a következetlenség. Már is szeretném olvasni a könyvből, tehát a következetlenség a fegyelmezésben és a helyes dolgok megkívánásában. 195-196. Oldalon ezt olvasom. Nagy kárt okoz a határozottság és elszántság hiánya. Ismertem szülőket, akik azt mondták gyermekeiknek, hogy nem kaphatod meg ezt vagy azt, aztán megenyhülve úgy érezték, hogy túlzottan szigorúak voltak, és mégis megadták nekik, amit előzőleg megtagadtak. Gyakori szülői tulajdonság? Nem, fiacskám, nem eszel több fajlaltot, oda van a torkod. Még egy-két kör könyörgés, a gyerek megkapja, vagy ehhez hasonló dolgok. Na most nézzük meg, hogy mi ebben a veszély. Egy nagyon súlyos mondat jön ezután, azt mondja, ezzel a viselkedésükkel élethosszig tartó károkat okoztak. Na ki hinné el? Élethosszig tartó károkat okoztak. Nézzük a következő mondatot, megindokolja. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a lélekben uralkodó egyik nagy törvényszerűséget, mi szerint a vágyva vágyott dolgok utáni törekvés, ha minden kétséget kizáró módon, minden reményt kioltva határozottan megtagadják, akkor megszűnik, és a gondolatok másfelé terelődnek.
Ám, amíg csak egy szikrányi remény is van azt megszerezni, addig az ember további erőfeszítéseket tesz, hogy hozzájusson. Ez az emberi lélek egyik törvénye. Ha az a dolog egy helytelen dolog, a gyerek egészségének, lelkének káros, Isten törvénye ütközik, akkor ha a szülő határozottan azt mondja, hogy nem, és látja, hogy egy szikrányi remény sincs, hogy ő elérje, azonnal fel is adja, és a gondolatai másfelé terelődnek, és a lelke felszabadul. De ha érzi a szülő viselkedés, hogy még puhítható, és levehető a lábáról, akkor nem gyugszik, nem hagyja a kisörtök addig, amíg a célját el nem éri. Na aztán most nézzük, hogy mi jön ebből. Amikor a szülőknek szükséges közvetlen parancsot adniuk, az engedetlenség büntetése olyan magától értető legyen, mint a természet törvénye. Az ilyen szilárd irányítás alatt álló gyermekek jól tudják, hogy ha valamit tiltott számukra, az semmilyen csellel vagy erőfeszítéssel nem szerezhetik meg. Így módon már korán megtanulnak engedelmeskedni, és ezáltal sokkal boldogabbak lesznek. A határozatlanul nevelt és elkényeztetett gyermekek állandóan arra számítanak, hogy akár rábeszéléssel, akár sírással és dugszogással, de sikerül kierőszakolniuk kívánságuk teljesítését, vagy végső esetben megkockáztathatják az engedetlenséget is, anélkül, hogy el kellene szenvedniük az érte járó büntetést. Ezt a gyerek magában pontosan tudja. És most jön egy nagyon fontos dolog, figyeljük meg, így állandó vágyakozás, reménykedés és bizonytalanság állapotában élnek, ami nyugtalanná, könnyen ingerelhetővé is elégedetlenné teszi őket. Észreveszünk, milyen érzékeny megfigyelés ez? Azt mondja, a gyerek határozottan, hogy semmilyen csellel, semmilyen zsarulással, mert ez nem helyes, és ez nem jó, és az nem. Meg is nyugszik, föl is szabadul, nem kínozza többet a vágy. Elterelődik a figyelme, teszi a dolgát. De ha ezt érzi, belül mit olvastunk, mi lesz a gyerekkel? Mert tudja, hogy így kell próbálni, egyszerűen még a rafinéria is kiélesedik benne, hogy azon jár az esze, hogy hogy kerülje jobbról, balulról, előről, hátulról, hogy mégiscsak elérje azt, ami pedig rossz. És még azt is forgatja az eszébe, hogy mi lenne, csak nem lesz nagy baj akkor sem, ha tiltás ellenére megteszem. Tehát így viszi saját maga a szülő bele abba a gyereket, hogy ezeken járjon az esze. És azt mondja, hogy állandó vágyakozás, reménykedés és bizonytalanság állapotában élnek, ami nyugtalanná, könnyen ingerelhetővé és engedetlenné teszi őket. Isten úgy tekint szüleikre, mint akik tönkre teszik a gyermekek boldogságát. Ez a helytelen és gonosz félrenevelés okozza ezrek és ezrek lelkismeretlenségét, hitetlenségét és sokak pusztulását, akik pedig keresztény nevet viseltek. Nagyon súlyos, nagyon elgondolkoztató mondatok. A másik hatalmas hiba az, hogy amikor hibát helyesbítenek a szülők, akkor ezt ingerülten teszik. Erről volt szó a múltkor, de még mindig szükséges egy picit kiegészítenünk. Ugye idéztük az igét, hogy ti atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása és intése szerint. Első hallásatán nem is értjük, mi az, hogy ne ingereljétek gyermekeiteket. Ez azt jelenti, hogy sok szülő a saját magatartásával ingerli a gyermeket. Nem csillapítja, nem helyre teszi, nem a jó sínre teszi a gyereket, hanem ingerli a gyereket. Azzal, ahogyan a hibát helyesbíteni akarja. Ugye emlékszünk a múltkor arra a hasonlatra, hogy azt mondta, hogy aki indulatos pofonokkal akarja a gyereket jó útra terelni, az még egy gonosz lelket kiráz belőle, kettőt ráz bele helyette. És mintha a kovakövet kovakővel ütné. Most még hadd olvassak egy-két kiegészítő megjegyzést. A következőket olvasom. Sajnos sokszor inkább felingereljük, mint meggyőzzük a gyermeket. Láttam egy anyát, aki kiragadott kicsinye kezéből egy gyermeke számára kedves tárgyat, aki persze nem értette, hogy mindez miért történik, és természetesen megbántva érezte magát. Aztán veszekedés következett. És amennyire kívülről meg lehetett ítélni, valamilyen súlyos fenyítéssel zárult az eset. Az anya azt hitte, hogy ezzel győzött. Pedig az összetűzés biztosan mély nyomot hagyott a gyermek lelkében, amit nem lehet egykönnyen kitörölni. Az oktalan szülő nem gondolta végig, hogy milyen hatása lesz tettének, hogy durva, szenvedélyes viselkedése a legrosszabb indulatokat ébresztette a gyermek szívében, amelyek minden hasonló alkalommal újra élednek, és egyre csak erősödnek. Ez aztán mély lélektani elemzés, ugye, hogy mi megy végbe, pedig milyen gyakori szülői magatartás, ugye oda rohan, és maga ingolt, kikapja a kezéből, nem is érdekli, a gyerek érti, vagy nem, mert ezt mondtam, akkor a gyerek visszaveszekszik, mert megbántva érzi magát, de miért vetted el, de nekem az kell, és a többi. Akkor ráveszekszik, még akkor parázs veszekedés, a vége esetleg elveri, vagy megbünteti, és akkor a szülő diadalítas, hogy ő győzött. Közben pedig hatalmas kárt tett a gyerek lélekben. És azt mondja, hogy majd ugyanez a magatartás fel fog életni a gyerekbe legközelebb, mikor jön az újabb jelenet, és ahányszor ismétlődik, annyiszor elősödik. És beláthatjuk, hogy már is ott maradnak a pszichikai sérülések, ott maradnak a rossz reakciók a gyermek lelkében a továbbiakra. Azután a következőt olvasnám 168. oldalról. Gyermekeiteket mindig szeretettel utasítsátok rendre. Ne engedjétek, hogy addig csináljanak valamit, amíg fel nem bosszantanak, és akkor megbüntetitek őket. Az ilyen rendre utasítás ahelyett, hogy orvosolná, csak fokozza a rosszat. A rosszalkodó gyerek felé kinyilvánított indulat csak olaj a tűzre, és a legrosszabb érzelmeket hozza a felszínre. Vigyázzatok, hogy ne emeljétek fel hangotokat. Ne veszítsétek el a legkisebb mértékben sem az önuralmatokat. Egy szülő, aki gyermeke megrovása közben indulatnak ad helyet, hibásabb, mint a gyermeke. Na, ezen a ponton egy kicsit megértjük, hogy egyesek egyenesen megharagszanak az Isten ígére, és azt mondja, túl sokat kíván. Na, hát szóval, mi tőlünk szülőktől már annyit kíván, hogy ezt nem, hát szóval inkább szóba se állok, mert ez túl sok. De megint azt mondom, ne engedjünk ennek az érzésnek, gondoljuk végig, igaz vagy nem igaz, logikailag végig gondolható, vagy nem gondolható végig, hogy mi ennek a következménye. Hát egy szülőnek a rosszalkodó gyermekével szemben tökéletesen meg kell őrizni a nyugalmát, még a hangját se emelje föl. Mint az igazság és a jó akarat mozdíthatatlan, de szilárd és határozott kezű őre, és a gyerek mi olyan jó akarója, akkor is úgy bánjon el. Olvasnám a 179. oldalról. Azt mondja, hibásabb, mint a gyereke. Mikor jó indulatosan helyre teszi, hát igencsak elgondolkoztató. Azt mondja, beszéljetek mindig nyugodtan, komoly hangon, ami az indulatoknak még a leghalványabb árnyékát sem fejezi ki. Nincs szükség hangos szavakra a haladéktalan engedelmesség eléréséhez. Ne veszítsétek el a jó befolyásotokat ingerültséggel és szidással. Mit csinál a szülő? Az ingerültséggel és a szidással elveszíti a jó befolyását. Lehet, hogy látszólag ő győzött, mert ő az erősebb. De a befolyását elveszíti a gyerekre. Azt mondja, irányítani kell őket, nem pedig szenvedélyeket kavarni bennük. Na, erre vonatkozik az, hogy neveljétek és ne ingereljétek. Azt mondja, irányítani kell őket, nem pedig szenvedélyeket kavarni bennük. Bármennyire is ingerültnek érzik magatokat, hát reális ez a könyv, azt mondja, persze van ilyen, hogy a szülő is belül érzi, és ingerültnek érzi magát. Azt mondja, de vigyázzatok, ezt még a hangkordozásotok se árulja el. Hát egy felnőttnek ezt helyre kell tenni magában, és nem hagyni, hogy a felszínre jusson a gyerek kárára. Azután még egy összefoglaló mondatot idézek végül az 57. oldalról. Egy klasszikus, rövid, tömör mondat. Azt írja, meg kell tanulnunk szilárd kézzel megfékezni a rosszat, minden türelmetlenség és szenvedély nélkül. Ez a kívánalom. Meg kell tanulnunk szilárd kézzel megfékezni a rosszat, minden nemű türelmetlenség és szenvedély nélkül. Ez a magas léc a szülő számára. Azután még egy szót a folytonos szidásról. Emlékszem, egyszer fiatal koromban valahol hallottam egy ilyen beszélgetést, és ott egy ilyen, hát már ilyen tisztes, meglett, már gondolom felnőttkorú gyerekkel rendelkező anya nagy buzgalommal és nagy határozottsággal fejtegette, egy tanárnő volt egyébként az illető pedagógus, hogy hát ha nem is mindig veszővel verjük meg a gyereket, mert a veszőre nincs mindig szükség, de legalább szóval. Én nagyon fiatal voltam, de nem bírtam megállni. Hallgatag ember voltam akkoriban, nem nagyon szóltam ilyesmihez hozzá, de ezt nem bírtam ki. Úgyhogy szóltam, és azt mondtam, a szóval verés mindennél rosszabb. Ugye emlékezünk arra, hogy példabeszédek könyve mit mond, hogy mint a jobb lakni a tetőnek ormán, mint a háborgó asszonnyal egy közös házban, vagy mint a szüntelen való csepegés olyan a morgó asszony, Na most ez nem csak a férjnek ilyen, de a gyereknek is ilyen. Szóval ha az apa csinálja ezt, ha a fér csinálja, ilyen szóval verni, szóval szidni, mint a záporeső. Iszonyatos hiba, borzalmas hiba. Most hadd olvassak megint a könyvből egy pár nagyon szellemes és találó megjegyzést ezzel kapcsolatban. 194. oldalon. Azt mondja, akik Krisztus iskolájában tanulnak, soha nem beszélnek majd szigorú, méltatlankodó hangnemben, mert az ilyen modor sérti a fület, fárasztja az idegrendszert, fejfájást okoz, és olyan hangulatot teremt, amely lehetetlenné teszi a gyermekek számára, hogy megfékezze indulatait. Gyakran éppen ez az oka, hogy a gyerekek tiszteletlenek szüleikkel szemben. Az ilyen szüntelen való szidás, morgás, méltatlankodás. Valaki tapasztalta, hogy segített? Még a gyerek feleselését se tudja leállítani. Tehát vigyázat, azt mondja, mit csinál ez? Azt mondja, sírti a fület, fárasztja az idegrendszert és fejfájást okoz, és a gyerek számára lehetetlenné teszi, hogy ebben az idegesítő, megzavart légkörben gondolkozzon, vagy bármit magán változtasson. Még a 19. oldalról is, ez különösen tetszik nekem, amit most szeretnék olvasni, azt írja, azokat, akik gyerekeket oktatnak, kerülniük kell az unalmas eszmefuttatásokat. Tudjuk ugye, hogy a prédikáló szülők. Hosszan, magyarázza, mondja magáit, súlykolja. Azt mondja, legyenek rövidek és lényegre törődek. Ha sok a mondani való, osszátok fel inkább többszöri rövid elmondásra. A kevés, de érdekes szó hatásosabb lesz, mint az egész egyszerre. Erre mondom azt, az okosság sehol nem árt, különösen fontos a gyereknevelésben, nem baj, ha egy szülő még szellemes is. Találja el a szót, érdekesen mondja, amit mond. És ne sokat egyszerre. Azt mondja, a hosszú prédikációk megterhelik a gyermekek értelmét, a túl sok beszéd egyenesen a lelki tanítás meggyűlöléséhez vezet, ugyanúgy, mint ahogyan a túl sok evés a gyomrot megterhelve az ételhez való megundorodáshoz. Hát ezt a hatást ne akarjuk kiváltani a gyerekekhez. Rövid, lényegre törő, több része elosztva, érdekesen, hatásosan gondoljuk meg, ne ösztönösen beszéljünk. Azután a következő, amire szeretnék utalni, hogy nagyon nagy hiba, hogyha a kétségbe esett gyermekeket elmulasztjuk bátorítani. Míg vigyáznunk kell a dicsérgetéssel, és mindjárt erről mondok még zárásul pár szót, a dicsérgetés és a megdicsérés és az elismerés és a bíztatás két dolog. Igenis szükség van arra a gyermeknek, hogy megdicsérjük, amiért csak lehet. Elismerjük, amit csak lehet, jó szívvel, örömmel. Bátorításra, buzdításra a gyerekeinknek nagy szükségük van. De ez egész más, mint a dicsérgetés és mint a becsvágy és a hiúság ápolása a gyerekben. Az örömünket mindig fejezzük ki, minden apró kis jó mozdanatnál. A szülő adjon példát a gyereknek arra, hogy ő mindent megköszön, és mindent méltányol, és mindent elismer, ami csak jó, és ami elismerhető. A gyermek léleknek erre hihetetlenül nagy szüksége van. Gondoljunk csak a Jelenések könyvében azok a bizonyos gyülekezeti levelek. A Jóisten megrója az ember, de mindig ott van a bátorítás is, és mindig ott van a tanács is, és az ígéret is. Egy szülőnek ezt nem szabad elmulasztani, ez épp olyan fontos, mint a fegyelmezés. És most még a hiúság szokását hogyan kezeljük. Itt is nagyon komoly mondani valót kell elmondanunk. Megkérdezem, boldog ember egy hiú ember? Boldog ember egy becsvágyú ember? Ugye a becsvágy meg a kisebb rendűségi érzés, az tulajdonképpen egy édes testvérek, szóval csak ugyanannak a dolognak a két véglete. Jó dolog az, hogy ember mindig szerepel, és mindig sóvárogva nézi, hogy másik mit gondolnak róla, és mindig ettől függés. Mint az iszákos kívánja azt, hogy őt dicsérjék és elismerjék. Jó dolog, ez boldog az az ember, nem? És kicsi gyerekkorban kell, hogy ő tudja, ha jót cselekszik, emelfővel, hát ha méltányolják, vagy nem méltányolják, jót mondanak róla, vagy rosszat mondanak neki, ha a lelkiismerete tiszta, ő áll a talpán, és ő egyszerű és természetes, és nem akarja, hogy többre tartsák, és nem akarja, hogy másnak tartsák, és... Szóval ez annyira fontos, hogy a gyereknél erre vigyázzunk, és hogy ezt, ami pedig az öröklött hajlam révén benne van, ne fejlesszük, ne tápláljuk, nem ellenkérezőleg gyógyítsuk is a maga helyére tegyük. Nos tehát, a hiúság szokásával kapcsolatban mit ne tegyünk? Azt gondolnánk, hogy ezek teljesen ártatlan dolgok, de már ezekre is vigyázni kell, egészen kicsi gyerekeknél. 21. oldal. Ne szenteljetek túlzott figyelmet a gyerekeknek, hanem hagyjátok, hogy megtanulják elfoglalni magukat. Ne állítsátok őket a figyelem középpontjába, ne mutogassátok a látogatók előtt, mint csodás tehetségeket vagy jó eszűeket, hanem amennyire csak lehetséges, hagyjátok meg őket gyermeki egyszerűségükben. Ne romuljanak el. Manapság sok gyermek törtető és szemtelen. És ennek az egyik fő oka, hogy túl sokat dicsérgetik őket, okos mondásaikat gyakran emlegetik a fülük hallatára. Gyakori szülői hiba? Ó, de gyakori. Igyekezzetek keveset feddeni, ugyanakkor ne árasszátok el őket dicsérettel és kényeztetéssel. De ugyanakkor mondom, ugyanez a szerző mondja, hogy viszont minden, ami valóban elismerhető, ami egy jó, ezt mindig soha ne hagyjuk elismerés és az öröm kifejezése nélkül. Azután a következőt 93. 94. oldalról olvasom. Hát ugye, mert persze a szülőben is ott van a hiúság meg a büszkeség. Szeretne hiú lenni a gyerekére, büszke lenni a gyerekére. És ez a bölcs pedagógiai megfontolások közé emelkedik. A szülőnek is helyre kell ezt magában tenni. Mert a gyerekének okoz kárt. Azt mondja, sok családban szinte már csecsemőkorban elkezdik a hiúság és önzés magvait vetni a gyermekek szívébe. Aranyos kis mondásokat és cselekedeteiket fülük hallatára emlegetik másoknak, gyakran ismételve, esetleg fel is nagyítva. A kicsinyek megjegyzik, amit hallanak, dagadnak az önteltségtől, és veszik a bátorságot, hogy félbeszakítsák a felnőttek beszélgetését, pimasszá és szemtelenné válnak. A hízelgés és engedékenység csak táplálja bennük a hiúságot, míg végül sok esetben a legfiatalabb uralja az egész családot. Az ilyen félrenevelés miatt kialakult rossz természet nem szűnik meg, amikor a gyermek éretté válik, és bölcsebb ítélőképessége lesz, hanem vele együtt növekszik, és ami aranyosnak tűnt a kisgyermekben, megvetendővé és gonosszá válik a férfiban és a nőben. Érzi az ember, hogy van mind gondolkozni. És még egy utolsó figyelmeztetés, ami ugyancsak nagyon a helyén van, azt írja, ha a gyerekek vonzó külsővel vagy kivételes képességekkel rendelkeznek, nevelésükre még nagyobb gondot kell fordítani, nehogy ezek az adottságok átokká váljanak a számukra. Rosszul használva a talentumokat, képtelenné válhatnak arra, hogy józanul viselkedjenek, a hízelgés, a hiúság és a kérkedés szeretete miatt alkalmatlanná válnak a jobb életre. Ha a gyereknek vonzó külseje van, kivételes adottságai, még nagyobb gondot a nevelésre, hogy megmaradjon a maga természetes gyermeki egyszerűségében, nehogy tápláljuk a hiúságot, a becsvágyat, az önteltséget, mert a gyerek boldogtalan felnőtt lesz. És amit ott dicsért, hogy jaj, milyen ez a kis gyerek, ugye itt elszórakoznak a felnőttek rajta, nem gondolva, hogy milyen kárt tesznek, akkor majd az utálatos és megvetendő lesz, és senkivel nem tud kijönni, és boldogtalanul rója az élet útját, és mindig úgy érzi, hogy méltánytalanul bánnak vele felnőtt korában. Meg kell mondanom, fel vagyok háborodva a gyermekszélségversenyeken. Szíve, lelke mélyékből fel vagyok háborodva rajtuk. Iszonyú kártételnek tartom a gyermekek ellen. Szóval sajnos a felnőtt társadalom nagyon esztelen. Miért? Egy gyerekbe már azt kell beleültetni kicsi korában, hogy ő attól különböző, és hogy ő amiért semmit nem tett, és amiben semmi erőfeszítése és saját teljesítménye nincs, amit egyszerűen kapott, hogy azzal kérkedjen is, arra büszke legyen, és többnek tartsa magát másoknál. Hát józan dolog ezt a gyerekbe ezt erősíteni. Szóval az erkölcs az nem szólamokban áll, az erkölcs az a végső alapelvekben van, és azokat a végső alapelveket majd megérhetjük és érvényesítjük kicsi gyermekkorban, közben, vagy pedig nagy képmutatás erkölcsről beszélni. Az erkölcsöt nem lehet felnőtt korban, meg kamaszkorban belecsöpögtetni a gyerekekbe valamilyen képmutató, vagy netán vallásos beszédekkel. Azt meg kell alapozni az igazságosság elveivel, kicsin gyermekkortól fogva. És most akkor, ha hogy lezárjuk a témát, talán azt a kérdést tehetném fel, hogy hogyan érezzük magunkat, mint szülők. Azt hiszem, az elhangzottak igazság előtt kénytelenek vagyunk meghajolni, mert nagyon nehéz vitába szállni velük. De valahol nagyon alázatra késztetnek ezek minket, szülőket, és mert azt érezzük, hogy millió hibát követtünk el, és úgy érezzük, hogy nagyon alkalmatlanok vagyunk önmagunkban, de nekünk is szól a bátorítás szava. Milyen csodálatos, hogy a Szentírásban azt olvassuk, hogy így mondja az ige, hogy minden bűn megbocsátatik az embereknek. És az Istennél a megbocsátás nem csak annyi, hogy az Isten nem haragszik, ahogy sok ember gondolja, hiszen a Biblia szerint még mikor vétkezünk, se haragszik ránk, hanem annál jobban szeret és szán. Az nem olyan, mint az emberi harag. Hanem az Isten azt mondja, hogy ő megbocsát, a megbocsátásnál a helyreállítást is jelent. Azt, hogy utána, ha mi teljes szívünkkel hozzá folyamodtunk segítségért, megalázva magunkat, belátva a hibánkat, és és hogy szeretnénk újat kezdeni, és szeretnénk jobbat kezdeni, és kérjük, hogy segítsen, akkor Isten nem csak, hogy nem rója föl, hanem mellénk áll, és segít nekünk, tanácsol, bátorít, ösztönös segíts, hogy a lehető legjobbat tegyük. És szeretnék minden szülőt bátorítani, hogy sereg hibát elkövettünk is. Azért mit mond a Biblia, hogy az Istennek milyen hatalma van? Újjáteremtő hatalma. Van, amit már nem lehetne későbbi neveléssel helyrehozni, de az Isten újjáteremtő hatalmával lehet. És ha mi megkapaszkodunk az Isten kegyelmébe, és teljes szívünkbe azt mondjuk, szeretnénk jobbat, újat kezdeni, igazán az Úr tanítása és intése szerint nevelni a gyermekeinket, az Isten mellénk fog állni. És rengeteg hibát ki tudunk küszöbölni, és jegyezzük meg, még ha későn kezdjük is a jobbat, de a gyümölcsét megtermi. Minden jó mozdulat, minden helyes elvek szerinti bánásmód a gyerekkel, az gyümölcsöt terem, az nem hiába való. Ne gondjuk azt, hogy reménytelen a dolog. Hát én szívemből kívánom, hogy minnyájan elgondolkozzunk ezeken a dolgokon, és még sokszor átgondoljuk, sokszor felidézzük, és ne rösteljük mi is, mint a kisgyermek megalázni magunkat, ha tévedtünk, ha hibáztunk, el mindenek előtt a Jóisten előtt, és újra kezdeni. És vegyük fel ezt a fáradtságos munkát nap mint nap. Mert itt aztán tényleg érvényesül az, hogy miközben nevelünk, nevelődünk. És nekünk válik a legnagyobb javunkra, ha a gyermeknevelést lelkiismeretesen végezzük.